Jó napot kívánok! 9 óra után a Közelebb a matematikához műsorunkkal folytatjuk. Életünk szinte minden területét áthatja a matematika, az a tudományág, amely sokak számára idegen, érthetetlen, elérhetetlen. Most az algebra rejtelmeibe vezet be minket Domokos Mátyás matematikus, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere. Olá Andrea beszélgetése.
Közelebb a matematikához. Köszöntöm a hallgatókat, én Olá Andrea vagyok, és ebben a műsorban igyekszem megmutatni ennek a rendkívül színes, különleges és a világban eleve nélkülözhetetlen tudományágnak minél több aspektusát. A vendégeim többnyire elméleti matematikusok, akikről nekünk, kívülállóknak van egy sztereotíp képünk, amit szerintem minden egyes adás megcáfol. Bár a matematika az absztrakció miatt sokunk számára megfoghatatlan és távoli, minden egyes műsorban kiderül, milyen mértékben befolyásolja az életünket, és hogy a matematikusok munkája a legkevésbé sem kiszámítható. Mai vendégem Domokos Mátyás, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakembere, akinek fő területe az algebra, gyűrűelmélettel, invariánsokkal, polinómokkal foglalkozik, úgyhogy azt gondoltam, kezdjünk az algebra jelentőségével, történetével, mert bár az iskolában mindenkinek kialakul valamiféle kapcsolata, például az egyenletekkel, arról keveset tudunk, mióta léteznek egyáltalán.
Hát akkor talán onnan indítanék, hogy mi is az az algebra, ahol találkozunk először algebrával az iskolában. Ugye először megtanítanak minket számolni, tehát az első matematikai absztrakció, amivel találkozunk, az a szám fogalma, és számokat lehet összeadni, szorozni. Ez a számtan. Az algebrát azt szokták betűszámtannak csúfolni, mert ugye amikor az iskolába kicsit előre haladunk, akkor megjelennek ilyen dolgok, hogy ilyen bizonyos algebrai kifejezéseket kell átalakítani, ezek a feladatok, hogy bontsuk ki a zárójelet, ilyen azonosságok, hogy A plusz B a négyzeten egyenlő, A négyzet plusz 2AB plusz B négyzet, stb. És hát úgy tűnik, hogy ezeknek más értelme nincsen, mint hogy a gyerekeket valami gondolkozási fegyelemre nevelje, de már ennek is hatalmas alkalmazásai vannak a mindennapi életben, amire nem is gondolnánk. Például az alkalmazott matematika majdnem minden területén felbukkannak a mátrixok és mátrixok szorzása. Tehát mindenhol, ahol például egy számítógépes vizualizáció van, ott a háttérben bizonyos mátrixokat kell összeszorozni, vagy amikor a mesterséges intelligencia alapjául szolgáló neurális hálók betanítása folyik, ott óriási méretű mátrixok vannak összeszorozva, összeadva, rengeteg mátrix művelet, és az, hogy ezt milyen gyorsan lehet csinálni, abban ilyen elemi azonosságok játszanak szerepet. Tehát ez egy nagy felfedezés volt néhány évtizeddel ezelőtt, hogy két mátrix összeszorzása az megcsinálható kevesebb aritmetikai művelettel, mint ahogy azt első ránézésre gondolnánk, és ez brutálisan fel tudja gyorsítani ezeket a számolásokat, és ezáltal sokkal hatékonyabbak, gyorsabbak lesznek azok az algoritmusok, amik ezekben az alkalmazásokban megjelennek. Arról nem is beszélve, hogy ha gyorsabb a vérrajtunk egy ilyen feladatot, akkor annak a karbonlábnyoma is kisebb.
De tulajdonképpen mióta vannak például egyenletek? Azt néztem, hogy a 15. századi Kínában még elmondták, szövegesen oldották meg ezeket, és azután kezdtek egyenletekkel számolni, és aztán Descartesnak köszönhető az, ami...
Igen, nagyon jó, hogy mondja az egyenleteket, mert is oda lépnék tovább, hogy az iskolában szintén az első dolgok között, hát talán már felső tagozatban vagy középiskolában, de akkor jönnek az egyenletek. Megtanuljuk, hogy hogyan kell megoldani egy elsőfokú egyenletet, aztán sokak számára ugye úgy emlékeznek, hogy a kemény dió a másodfokú egyenlet, amit aztán legtöbben el is felejtenek, és az nem is baj. De például az, hogy egy másodfokú egyenletet hogy kell megoldani, az egy 3500 éves tudás, tehát azt már időszámítás előtt 2000-ben az ókori Babilonban tudták, tehát találtak olyan agyagtáblákat, ahol le van írva ez a módszer.
Persze de szövegesen.
De nem a mai jelölésekkel, mert azok a jelölések nem léteztek, de világosan el van magyarázva, tehát ők értették a módszert. És utána persze akkor felvetődik a kérdés, hogy mi van úgynevezett magasabb fokú egyenletekkel, tehát a másodfokú itt azt jelenti, hogy az ismeretlennek a második hatványa megjelenik benne, mi van akkor, hogyha az ismeretlen harmadik hatványa, negyedik, stb. Na hát arra már, nem is tudom, 3500 évet kellett várni, míg a harmadfokú egyenlet megoldására rájöttek, mert az a reneszánsz 1500-as években történt, és aztán kisvártatva a negyedfokú is, és nyitva maradt a kérdés, hogy akkor mi van tovább magasabb fokú egyenletekkel, és hát az algebra, a modern absztrakt algebra születésében pont ez a probléma játszott döntő szerepet, mert ezt a problémát oldotta meg egy Galois nevű francia matematikus, aki egyébként 20 éves korában párbajban meghalt, és a a felfedezésének kulcsfontosságú részeit a párbaj előtti éjszakán rohan tempóban vetette papírra, mert hát sejtette, hogy a párbaj esetleg magul végződhet. Ő ezt a problémát oldotta meg egy forradalmian új módon, azáltal, hogy rájött, hogy az egyenleteknek is van egyfajta rejtett szimmetriája, amit egy csoportnak nevezett algebrai struktúra ír le, és ennek a csoportnak a strukturális tulajdonságai határozzák azt meg, hogy az egyenlet gyökei kifejezhetők-e valami hasonló módon, mint ahogy azt a másodfokú egyenlet esetében megtanultuk. És hát itt most algebrai struktúra, hogy mire kell gondolni, és mitől absztrakt? Ugye attól absztrakt, hogy itt is műveletek vannak, összeadásnak szoktuk nevezni szorzásnak, de amiket összeadunk, szorzunk, azok nem számok, nem is feltétlenül mátrixok, vagy más haladóbb matematikai objektumok, sőt, tulajdonképpen nem is törődünk azzal, hogy mik azok, amiket összeadunk, összeszorzunk, hanem kimondottan a művelet tulajdonságaira koncentrálunk. És aztán ez az, amit absztrakt algebrának nevezünk, és ebből a problémából származik, és hát a 20. század első felében aztán ez dominálta is a matematika számos részét, és például olyan dolgokra vezetett, amiknek már az égvilágon semmi köze az eredeti egyenletekkel kapcsolatos problémához. Például Wigner Jenő a Nobel-díját jó részt annak a felismerésének köszönte, hogy ő fedezett fel olyan szimmetriaelveket a elemi részecskék és molekulák tanulmányozásában, amiknek a matematikája szintén a csoportelmélet, illetve a reprezentációelmélet, és ezzel az eszközzel tudott megmagyarázni olyan fizikai jelenségeket, például, hogyha egy molekulát mágneses térbe helyezünk, akkor miért van az, hogy a színkép vonalai felhasadnak. És hát azért is tanulságos ez, mert ha visszagondolunk az eredeti problémára, az egyenletek megoldásának a problémára, ez ugyan matematikus ízlés szempontjából egy természetes kérdésfelvetés, hiszen ugye azért is tudunk róla beszélni, mert mindenki az iskolában találkozik egyenletekkel, hát akkor mi van, hogyha az egyenletek kicsit bonyolultabbak, hogy lehet őket megoldani? Természetes a kérdés, de valójában, ha jobban belegondolunk, egyáltalán nem egy praktikus kérdés, mert a praktikus életben, hogyha ilyen feladatba ütközünk, hogy egy egyenletet meg kell oldani, akkor eleve ott az adatok azok valami mérésekből származnak, tehát csak közelítő adataink vannak. Tehát eleve helyből nincs értelme pontos megoldásokat kérni. Ha meg közelítő megoldásokat akarunk kapni, akkor meg egész más, sokkal jobb módszerek vannak, akkor is, hogyha ilyen szépen ki lehet fejezni formálisan a gyököket, mint a másodfokú egyenlet esetében, akkor se érdemes úgy megoldani. Tehát ez nem egyfelől természetes kérdés, de másfelől mondhatjuk azt is, hogy hát erőltetett, nincs gyakorlati relevanciája. Ennek kapcsán született meg viszont egy olyan fogalom, ami teljesen átszövi a mai elméleti fizikát és a kémia egyes részeit.
Ön mikor kezdett el a matematika iránt érdeklődni? Egyrészt miért? Másrészt pedig, hogy az rögtön eldölt el, hogy ez a téma az, ami érdekli.
Forduló pont az általános iskolában, amikor felső tagozatba kerültem egy új iskolába, és akkor ott egy olyan matematika tanárnőm volt, aki nagy hatással volt rám. Egyrészt azért, mert egy olyan, hát már megszállottsággal határos elkötelezettség volt benne a tanítás pedagógia iránt, az a vágy, hogy gyerekek fejébe összeálljon valami, megértsenek valamit. Egy nagyon szigorú munkaerkölcs, tehát ez egy fajsúlyos személyiség volt. Másrészt pedig olyan sok időt meg türelmet fordított egy-egy fogalomnak a felépítésére és a megértetésére, hogy abból rá lehetett érezni a dolognak a mélységére. Tehát nem csak úgy elénk dobta az újabb és újabb matematikai fogalmakat, hanem hetekig játszottunk velük, gyakoroltuk, próbáltuk valahogy felfogni, és ettől döbbent rá az ember, hogy itt egyrészt, hogy itt van valami, amit meg kell érteni, nem kell azt hinni, hogy ez csak úgy jön, és hip-hop, mehetünk tovább. És egyébként azt hiszem, hogy gyakran pont ezen siklik félre a gyerekeknek a matematika tanulása, hogy az elején átsiklanak dolgok felett, és aztán a rövid idő után oda jut az matematika tanulásuk, hogy így próbálják megtippelni, hogy mit kéne mondani, amit a tanár kérdez, de úgy föl sem merül, hogy ezt tulajdonképpen érteni is lehetne, és ők maguk is el tudnák dönteni, hogy jó ez, amit mondanak. Tehát ez az igény se alakul ki, és emiatt vesznek el. Na mindegy, szóval ennek volt egy olyan mélysége ennek a fogalomnak felépítésének, hogy ettől úgy éreztem, hogy ez valami mély dolog. Aztán hát nagyon nagy hangsúlyt fektetett a pontos fogalmazásra, ebben kíméletlen volt, és nekem ez feküdt. Tehát nyilván vannak olyan, lehet, hogy sokan ezt kritizálnák, hogy ez egyszerűen nem tágított, nem engedte, hogy fölösleges töltelékszavakat beleszőjünk, hogyha definiálni kellett valami matematikai fogalmat. ami lehet diákoknak bénító is, de azért bátorította a gondolkodást is, meg azt, hogy próbáljunk mi is alkotó módon viszonyulni a tárgyhoz, de voltak ilyen szászok, hogy bizonyos dolgokat képesnek kellett lenni egészen pontosan elmondani. Tehát ez volt mondjuk általános iskola felső tagozatban, szép lassan egy fontossá vált számomra a matematika. Valahogy a személyiségem részévé vált, tehát hogy ezt nem engedhettem el a dolgokat, itt nekem muszáj megérteni jól a dolgokat, másban nem voltam ilyen maximalista, de ebben próbáltam maximalista lenni. Gimnáziumban pedig aztán a középiskolai matematikai lapok játszott fontos szerepet, tehát akkor új tanáraim lettek, és gimnáziumi első tanárom szólt, hogy van ilyen, hogy középiskolai matematikai lapok, és akkor arra előfizettem, és ott ugye havonta kellett beküldeni feladatok megoldását, és ez nekem nagyon tetszett, hogy nem volt az az időprés, hanem hosszasan lehetett szívósan gondolkodni egy-egy feladaton, és ez tartotta életben a matematikai érdeklődést, meg fejlesztett. Úgyhogy mire oda kerültem, hogy pályaválasztás, addigra föl sem erült más, mint hogy matematikus szakra megyek. Annak ellenére, hogy fogalmam sem volt, hogy mit csinál egy matematikus, mert nem volt matematikus a családban, meg a család baráti körében.
Még sose kérdeztem meg, hogy van-e matematikusi blokk, mert írói blokk van? Olyan van, hogy az ember elakad, és úgy érzi, hogy nem tud tovább menni, mondjuk egy regényírás közben. Van ilyen?
Persze, persze, sőt, a legtöbbször ez van. Tehát az a ritkaság, hogyha sikerül valamit igazán, ami nem volt nyilvánvaló, megoldani, tovább lépni, úgyhogy állandóan blokk van. Szeretek egyedül is dolgozni, de másokkal való együtt dolgozás az át tudja segíteni az embert az ilyen kudarcos periódusokon.
És a problémák, amik foglalkoztatják, azok hogyan merülnek föl?
Hát mondjuk a kezdetben, amikor elkezdtem kutatóként dolgozni, akkor egyszerűen az volt egy friss magyar felfedezés, ami olyan ígéretesnek tűnt, hogy pont azért, mert hogy friss, még nem egy lerágott csont, hogy ott valószínűleg könnyen lehet alkotni, és akkor úgy elindultam.
De ez melyik kutatási területén volt?
Hát ez még az algebrának a gyűrűelmélet részéhez tartozik, polinom mátrixok polinom azonosságaival kapcsolódik, és egyszerűen ilyen pragmatikus oka volt, hogy adódott egy olyan téma, ami ígéretesnek tűnt. Ugye általában egyébként pont ez a kulcskérdés a matematikai kutatásnak, de hát minden más kutatásnak valószínűleg, hogy milyen problémával kezd el foglalkozni az ember, mert olyan problémát kell találni, amire hát ez is van rá jó válasz. A matematikában ez soha nem tudjuk, hogy van-e rá jó válasz. Tehát ebben különbözik kicsit a matematika a természettudományoktól, hogy a természettudomány a valódi fizikai világra vonatkozik, ott ugye azért jobban lehet tudni egy adott korban, hogy mik a fontos problémák, meg akarjuk érteni, hogy valaminek mi az oka, vannak bizonyos tapasztalati jelenségek, amiket meg akarunk magyarázni, és hogy mi a matematika célja. Ugye azt nem ilyen, mert a matematika az ugye egy ember gondolkodás által teremtett világban próbál felfedezni összefüggéseket. Most visszatérve arra, hogy én hogy választok problémát, sokszor nem is tudom már tényleg. Tehát amikor az ember már évtizedek óta benne van, akkor van rengeteg dolog, ötlet, megfordult a fejében, dolgozott valami problémán egy ideig, aztán valami miatt félbehagyta, vagy azért mert elakadt, vagy azért mert jött hirtelen valami más, amit be lehetett fejezni, úgyhogy van sok minden ilyen félbehagyott projekt, amit időnként az ember elővesz, mert jön egy új impulzus, ami miatt előre tud benne lépni, és tényleg sokszor nem is tudom, hogy megmondani, hogy honnan jött a probléma. Ugye a matematika olyan érzelemmentes, racionális területnek, mert hát tényleg ez egy észbeli tevékenység a matematizálás, de azért valahol ott vannak az érzelmek itt is, mint ahogy minden emberi tevékenységben. Tehát kell egy érzelmi töltés ahhoz, hogy az ember kiválassza, hogy mivel fog foglalkozni, és mi az, ami fontos neki. Tehát ugye az egész matematika végtelen és befogadhatatlan egy-egy ember számára, és az tulajdonképpen a sikeres munkának feltétele, hogy képesek legyünk negligálni nagyon sok mindent az érnek érdekében, hogy valami szűkebb dologban viszont mélyen bele tudjuk ásni magunkat.
Hát, hogyha meg lehetne nevezni, akkor ez valószínűleg szenvedély, nem? Tehát egy bizonyos terület iránti szenvedély abban a pillanatban.
Igen, igen.
Hát akkor választ is kaptam egy kérdésre, amit tegnap említett nekem, amikor beszélgettünk, hogy amikor Edinburgh-ba kapott egy Marie Curie ösztöndíjat, ugye, igen. És 2 évig kint volt, hogy azzal a területtel már nem foglalkozik, amivel ott foglalkozott.
Igen. Ugye az úgy volt számomra egy új terület, hogy valahogy akihez ott kimentem együtt dolgozni, próbáltunk találni egy közös témát. És találtunk egy olyat, amiben technikailag ő dolgozott, de a motiváció, meg a minta, meg az analógiák, azok arról a területről jöttek, ahol én dolgoztam, és azokat próbáltuk átültetni ebbe az új kontextusba, és élveztem azt, amit ott csináltunk, és ott akkor nagyon érdekelt, és azt hittem, hogy majd ha hazajövök, akkor is ezzel fogok foglalkozni, de mégis valahogy a végére inkább abban segített, hogy hogy más szemmel tudtam ránézni a korábbi területemre, és nagyon nagy kedvet kaptam ahhoz, hogy ahhoz visszatérjek, és folytassam.
Az a két év mit hozott önnek az életében? Milyen tapasztalást, vagy milyen bizonyosságot akár szakmailag is, emberileg is?
Hát ez volt a leghosszabb időszak, amit Magyarországtól, illetve Budapesttől távol töltöttem. Korábban egyszer ugye fél évet töltöttem az Egyesült Államokban, meg voltak ilyen egy hónapos tanulmányútjaim Szófiában, Bulgáriában, meg Németországban többször, de a leghosszabb ilyen időszak az a két év volt Skóciában, és hát persze ez egy nagy élmény egy idegen országban élni egy ideig, különösen egy ilyen szép városban. Szerencsénk is volt az életszakaszunkban, és ez nagyon jól belepasszolt, ez a távollét.
A család szempontjából?
Igen. Kisgyerekekkel távol lenni nincs olyan gond, hogy iskola. Barátaink lettek, tehát nagyon jól éreztük magunkat. Matematikailag is nyilván profitáltam belőle, tehát az, hogy nem folytattam azt a témát, az nem azt jelenti, hogy nem profitáltam belőle, csak nem változtatta meg drasztikusan azt az irányt, amit művelek.
Ez a gyűrűelmélet, amivel dolgozik, és néztem a kutatási területeit a Rényi honlapján, és itt van, hogy ugye az invariáns elmélettel is foglalkozik, igen. És a polinomokkal, ez mind összefügg?
Hogyne, tehát a gyűrű az egy algebrai struktúrának a neve, és például az úgynevezett polinomok, ezek a sok változós algebrai kifejezések, amikből indítottunk, ugye ezek az elemi algebrai azonosságok, ott is tulajdonképpen ilyen polinomok szerepelnek, összeadunk ilyeneket, szorzunk ilyeneket, ez a struktúra, az összeadás, szorzás, ellátott struktúrák, ezeknek a neve a gyűrűk, ugye hát a neve az sajnos a hétköznapi értelme, az egész más nem sugall semmi ilyesmit, nem is tudom, hogy honnan származik, nyilván az eredeti német terminológiának a fordítása a gyűrű, és hát az invariáns elméletről mondanék pár szót, mert az a legdominánsabb része annak, amit csináltam eddig, meg mostanában csinálok. Tehát, hogy mik ezek az invariánsok? Ugye a neve is mutatja, hogy ezek bizonyos olyan mennyiségek, amik változatlanok, de milyen értelemben változatlanok. Tehát ugye gondoltunk arra, hogy például ha van egy zárt fizikai rendszer, ami áll, mit tudom én, néhány mozgó testből, és akkor azt ugye mindenféle számokkal próbáljuk leírni, hogy egy testeknek a pozíciója, helykoordinátai, sebességkoordinátai, de ezek állandóan változnak, viszont vannak olyan fizikai mennyiségek, ezek a megmaradó mennyiségek, amik viszont állandóak, és kiszámolhatóak ezekből a koordinátákból, amik nem belső jellemzői a rendszernek, mert például időben változnak, de amit kiszámolunk belőle, például mondjuk az zárt rendszernek az energiája, az egy állandó és egy belső jellemzője annak a fizikai rendszernek. Vagy, hogy a geometriából mondjak egy példát, ugye a síkon is, hogyha fölveszünk egy koordinátarendszert, akkor számokkal le tudunk írni geometriai alakzatokat, pontokat, ugye ott vannak a koordinátáik, de ezek a koordináták, mondjuk például egy háromszög csúcsainak a koordinátái, ezek a számok, ezek nem mondanak semmit a háromszögről, meghatározzák azt a háromszöget, de függnek a számok attól, hogy hova tettük a koordinátarendszert. És ugyanakkor viszont ki tudunk ezekből a számokból számolni olyan dolgokat, amik viszont mindig ugyanazt kapjuk, ha egy másik koordinátarendszerből vesszük fel az adatokat, akkor is ugyanaz jön ki, például a háromszög területe, vagy kerülete, vagy egy pontpárnak a távolsága. Na ezek azok, amiket invariánsoknak nevezünk, és ez az invariáns elméletnek a tárgya. Hát pontosabban ennek egy ilyen algebrai változata, tehát ez itt azért nagyon általános, amit mondtam. Ugye az algebrai invariáns elméletben olyan invariáns mennyiségekkel foglalkozunk, amit hát úgynevezett polinomokkal lehet felírni. Tehát a gyűrű elméletnek tulajdonképpen a részének tekinthető az invariáns elmélet, vagy inkább határterületének, mert ez a matematika másként elnevezett területeivel is érintkezik. Reprezentáció elmélet, algebrai geometria, hogyha használhatok ilyen csúnya szavakat.
Domokos Mátyás matematikussal, a Honren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet szakemberével Olá Andrea beszélgetett. Pár perc múlva folytatjuk, maradunk a matematikánál, azonnal jövünk vissza.